25. Zsoltárunkat keressük meg a gyülekezeti énekeskönyvből, tehát 25. Zsoltárunkat, és énekeljük el az első három verszakát. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy a szívünket hozzád emelhetjük. Köszönjük neked ezt az újabb napot. Köszönjük, hogy táplált a testünket, és táplálni akarod lelkünket is. Köszönjük, hogy gondod van ránk, így, ahogy vagyunk mindenestől. Áldunk és magasztalunk azért a mondani valóért is, amit elkészítettél számunkra, és amely éppen erről szól. Köszönjük, hogy úgy ismerhetünk meg téged, mint gondoskodó, gondviselő mennyei édesatyánkat, és olyan jó, hogy gyermekként mehetünk oda hozzád, hogy úgy bújhatunk oda a te ölelő karjaid közé. Urunk, szeretnénk most is ezt tenni. Kérünk, hogy szent lelked által légy itt közöttünk, hogy hadd tapasztalhassuk meg valóban a te jelenlétedet, s munkálkodj általa a szívünkben most is, hogy ne csak a fülünk legyen nyitva mondani valód előtt, hanem a szívünk is valóban. Jézus Krisztusért, egyszülött fiadért kérünk, könyörülj meg rajtunk. Amen. Valamikor a hét elején elmondtam azt, hogy az úri ima az két evangéliumban található meg, Lukács és Máté evangéliumában. Az is elhangzott már, hogy Máté evangéliumában a hegyi beszédben található, és a hegyi beszédnek is valahol a közepe táján. Most pedig ezen a mai napon azt fedezhetjük föl, hogy magának az imádságnak, tehát az úri imának a közepe táján éppen az a kérés húzódik meg, hogy a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és folytatódik, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Az is elhangzott már, hogy 6 kérés található az Úr imában, és az első 3 kérés az az Isten országával kapcsolatos, vagyis az elején találhatók az úgynevezett te kérések, hiszen a te neved szenteltessék meg, a te országod jöjjön el, a te akaratod legyen meg, és most következnek azok a kérések, amelyekben viszont már nem ez a személyes névmás van, hogy te, hanem az, hogy mi. A mi kenyerünket, a mi bocsánatunkat, és bennünket szabadíts meg, és bennünket tarts meg a kísértések között. Van egy nagyon jól ismert ige, sokat szoktuk emlegetni, maga Jézus Krisztus mondta, és ez az ige most olvasható itt 2 táblán is, megkérlek, Ibolya, hogy tartsd föl, hadd lássa mindenki, együtt kellene mind a kettőt, mert hogy úgy teljes az ige. Azt hiszem, hogy a gyerekek is ismerik ezt az igét, igaz? Nem látszik hátra? Nagyon-nagyon tükröződik. Bocsánat, arról nem teltek, hogy nagyon-nagyon tükröződik. Nem csak kenyérrel él az ember, Jézus Krisztusnak a szavai, hanem tudjuk folytatni, nem? Hogy folytatódik? Tessék folytatni. Így van, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Nekünk lehet, hogy tényleg így kell megfogalmazni, ahogyan Jézus is megfogalmazta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, mert hogy azért a kenyérre, meg egyáltalán ami a kenyér fogalmához még úgy hozzá tartozik, arra sokkal jobban odafigyelünk, és azzal sokkal többet foglalkozunk. Nem csak kenyérrel él az ember, így kell átmondani, de kenyérrel is él az ember. És ezért biztosít minket az Úr Jézus Krisztus arról, itt az Úri imában is, hogy a mi atyánknak gondja van a mindennapi kenyerünkre is. Azt is láthatjuk ebből a kérésből, hogy a mindennapi kenyeret Jézus Krisztus Isten országának az ügyével hozza összefüggésbe. És ezzel arra a nagy igazságra akar tanítani bennünket, hogy a földi dolgainkat csak akkor látjuk helyesen, ha Istennel összefüggésben látjuk. És akkor látjuk, és értjük Istent helyesen, ha őt a földi dolgainkban komolyan vesszük, hogyha vele a kenyér kérdésben találkozunk, hogyha Isten ügyét és az ember ügyét, az anyagit és a szellemit összekapcsoljuk. Aki komolyan veszi Istent, az komolyan veszi a kenyér kérdést is, és hogyha éhség és nyomorúság van a világon, már pedig azt tapasztaljuk és azt látjuk, hogy van, akkor ezzel kapcsolatban ki kell mondanunk azt, hogy ez nem Isten akarata. Az ember elszakadt Istentől, erről szól a Szentírás eleje, elszakadt Istentől, és ezzel megromlott az embertársaival való kapcsolata is, már csak magára figyel, a maga ura akar lenni, emlékezzünk a tegnap elhangzottakra, csak azzal törődik, hogy neki legyen jó. És lehet folytatni ezt a gondolatsort azzal, amit szintén tapasztalunk, hogy éppen ezért sokszor az ember embertelen lesz a saját társai iránt, a saját társaival kapcsolatban, és így következhet be az, hogy bizonyos emberek duskálnak az anyagi javakban, míg mások nélkülöznek, Gondolhatunk itt a talán megint csak jól ismert példázatra, a gazdag és a Lázár történetére, ahol ott van a gazdag ember, és a küszöbén Lázár a szegény, és ott lehet Lázár a szegény. És a gazdagot nem zavarja, ő minden mellett gondtalanul folytatja az életét, és úgy tűnik, hogy lelkismeret furdalása sem támad, amiatt, hogy ott van a közelében egy éhező ember. Éppen ezért is foglalta bele Jézus Krisztus ebbe az imádságba ezt a kérést, hogy a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Fontos tehát mind a kettő. Ez az első gondolat, amit szeretnék így aláhúzni és hangsúlyozni, hogy összekapcsolja tehát a kettőt. Isten országát, Isten ügyét összekapcsolja a kenyér kérdéssel, a mindennapi életünk kérdéseivel, gondjaival. A második, amit szeretnék elmondani ezzel a kéréssel kapcsolatban, az az, hogy igazából ez a kérés egy bizalmi nyilatkozat. Tegnap azzal a kéréssel kapcsolatban, hogy jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, azt mondtam, hogy tulajdonképpen az egy merénylet, összeesküvés, amelyet saját magunk ellen szövünk. Hogyha azzal a kéréssel kapcsolatban azt elmondhatjuk, ezzel a kéréssel, a mai kérésünkkel kapcsolatban pedig tehát azt, hogy ez egy bizalmi nyilatkozat. Valami olyasmi van benne, hogy Istenre valóban úgy tekintünk, mint mennyei édesatyánkra, egyáltalán mint atyánkra, akinek a kezéből veszünk mindent, és akinek a kezéből fogadunk el mindent, vagyis tisztában vagyunk azzal, hogy mindent ajándékba kapunk. Még akkor is, hogyha Isten igen rábízta az emberre azt, hogy művelje és őrizze a földet, és egyáltalán van itt feladatunk, és van tennivalónk, de úgy kell a tennivalónkat, és úgy lehet a tennivalónkat, a munkánkat is végeznünk, és akkor végezzük helyesen, hogyha mindig tudatában vagyunk annak, hogy mindenünk, amink van, minden jó, az Istentől származik, Isten ajándéka, az ő áldása számunkra. És így várjuk tőle azt, hogy igen, adjon nekünk, amikor reggel odaülünk, vagy délben odaülünk az asztalhoz, hogy Istenünk, te vagy a házigazdánk. És a te kezedből kérjük el, és tőled várjuk azt a táplálékot is, de tőled várunk minden egyebet. Van egy olyan imádságunk, amelyet szoktunk, vagy vannak, akik szoktak mondani, hogy jöjj el Jézus, légy vendégünk, ismerős biztos számunkra. Szándékosan nem ezt imádkozom, ilyenkor a csendes héten sem, hogy jöjj el Jézus, légy vendégünk, mert sokkal inkább mi vagyunk az ő vendégei, azt gondolom. Pontosan az előbbi üzenetből, mondani valóból fakadóan, hogy ő a mi házigazdánk, ő a mi kenyéradónk, tehát mi vagyunk az ő vendégei. De úgy vendégek, hogy ugyanakkor gyermekek is. Gyermekek, akik felé Jézus Krisztus elmondja ezt, hogy igen, mind gyermek kérni lehet, és kérjetek valóban, tehát kérjétek ezt a mindennapi kenyeret. Mindennapi kenyeret. Ebben a kifejezésben benne van az is, hogy nem sokat kapunk egyszerre, hanem mindig a szükségeset kapjuk meg. De abban bízhatunk, hogy mivel ő atyánk, és szeret bennünket, ezért a szükségeset meg fogja adni. Az Ószövetségben van egy történet, a zsidó nép pusztai vándorlásához kapcsolódik, hogy hogyan is gondoskodott Isten az ő népéről, akkor, amikor ott meneteltek. Tudjuk azt, hogy adott nekik mannát. És majd nézzük meg, hogy milyen rendelkezéseket kaptak ezzel a mannával kapcsolatban. Minden nap csak annyit szedhettek belőle, amennyire éppen szükségük volt, és nem lehetett a másik napra eltenni. És akkor is voltak az emberek között olyanok, akik úgy látszik nem tudtak igazán bízni Istenben, nem tudták igazán komolyan venni az ő szavait, és ezért mégiscsak tettek el másnapra. Valószínűleg olyasfajta gondolatok lehettek bennük, hogy így bebiztosítjuk magunkat. Ki tudja, lehet, hogy holnap mégsem lesz manna, de nekünk lesz mit elővennünk, és nekünk mégiscsak lesz mit ennünk. Eltették, és azt olvashatjuk, hogy megbüdösödött, kukacos lett, azaz ehetetlen lett. Nem lehetett eltenni tehát másnapra, viszont Isten minden nap adott nekik mannát, kivéve a nyugalom napja előtt, illetve a nyugalom napját, és az azt megelőző napon lehetett nekik többet szedniük, hogy legyen másnapra, tehát a nyugalom napjára is. Ott annak a népnek is tanulgatnia kellett azt, hogy nekünk olyan atyánk van, akiben mi megbízhatunk. És ugyanígy mi is mostani népének tagjai, azt gondolom, hogy tanulgatnunk kell. Mert tényleg a hitetlen emberre jellemző ez, hogy szeret bespájzolni, tehát begyűjteni különböző dolgokat, eltenni, félretenni, és biztos, hogy azért, mert az a hátsó gondolat van mögötte, hogy így érzem magam bebiztosítva, így érzem magam biztonságban. De igazából nekünk keresztény embereknek a biztonságot az jelenti, hogy ismerhetjük Istent, méghozzá úgy ismerhetjük, mint atyánkat, és tudhatjuk azt, hogy ő ugyanaz marad holnap is, meg holnap után is. Ő ugyanolyan, nem változik, az ígéretei is megmaradnak, és bátran hagyatkozhatunk az ő ígéreteire, vagyis ezért érezhetjük magunkat biztonságban, mert hozzátartozhatunk, mert neki gondja van ránk. Tegnap már idéztem Kálvin Jánostól, hadd tegyem ma is ezt, ezzel a kéréssel kapcsolatban, és egész pontosan ezzel a kifejezéssel, hogy mindennapi kenyerünket, írta a következőket. Ez a határozó szó naponként, a mohóság megfékezése véget van itt, hogy tanuljuk meg, minden pillanatban Isten jóságától függjünk, és elégedjünk meg azzal, amennyit ő napról napra juttat nekünk. Kálvin János is arról ír, hogy Jézus Krisztusnak ez a figyelmeztetése kizár a hívő ember életéből minden telhetetlenséget, mohóságot, követelőzést, elégedetlenséget, kapsiságot. És akkor gondolhatunk most megint Pál apostolra, akit már emlegettem, hogy el lehet jutni oda, amelyről ő így vallott, hogy én tudok bővölködni is, és tudok szűkölködni is. Vagyis, hogy amikor kevés van, amikor szűkölködnöm kell, akkor sem keseredem el, akkor sem esem kétségbe, mert tudom, hogy az én mennyei atyámnak gondja van rám, hogy ő akkor is ott van velem, és amikor bővölködhetem, akkor pedig nem bízom el magam, nem fog azzal járni a bővölködés, hogy akkor eltávolodom tőle, hanem sokkal inkább hálás szívvel köszönöm meg neki, és nem felejtem el azt, hogyha bővölködhetek, akkor valószínűleg azért, mert Isten nálam tett félre valami olyasmit, ami a másé igazából, és tőlem azt várja, hogy juttassam el azt ahhoz, akinek ő szánja. Vagyis, hogy adjak mindabból, amin van, amit én is igazából Istentől kapok. Mindennapi kenyerünket. Hangsúlyoztam itt a mindennapi szót. Most egy másik szócskát szeretnék kiemelni. Mi kenyerünket. Nem az én kenyeremet, hanem a mi kenyerünket. Isten gyermekeire általában az jellemző. Az kellene, hogy jellemző legyen, hogy ők gondolnak másokra is. Isten gyermekei megtanulhatnánk többes szám első szemében gondolkozni, tervezni, és így dolgozni is a kenyérért, és ezt úgy is mondhatnám, hogy én emberekből mi emberekké válhatnánk. A Szentírásban is megfigyelhetjük azt, hogy Isten valahogy úgy gondolkozott rólunk, hogy oda helyezett bennünket egymás mellé, nem véletlen az sem, hogy közösségben vagyunk, erről is sokat beszéltünk, gondolatunk a test képére, tehát, hogy összetartozunk, egymásra vagyunk utalva, és ebben benne van az is, hogy tanuljuk meg igazán egymást szeretni, egymást elviselni, ami sokszor nehezen megy. De vele mégiscsak lehetséges, Isten igéje ezt mondja, és olyan jó lenne, hogyha mernénk ezt kipróbálni, hogy tanuljunk meg a magunk önzéséről lemondani, és hogy a másik embernek az élethez való jogát ne csak elméletileg, hanem egészen közelről, gyakorlatilag is elősegíteni. Jézus tehát itt ezzel a kéréssel azt a nagy igazságot hangsúlyozza, hogy a magam jóléte és boldogulása nem szerezhető meg a másik ember jóléte és boldogulása nélkül, vagy annak kárán, hanem csak azzal együtt. Jézus Krisztus azt akarja, hogy olyan komolyan vegyük a másik ember lehetőségét, mint a magunkét. Hogy számoljunk azzal, hogy rajtam, meg a családomon kívül, sőt, a népemen kívül is, még sok száz millióan élnek, akiknek szintén kell kenyér, ruha, lakás, munka, egyáltalán élet. A mi atyánknak ezzel a kérésével Jézus Krisztus beöleli a mi imádkozó szeretetünkbe és felelősségérzetünkbe, mindannak a sok embernek a gondját, aki körülöttünk nyüzsög, és imádkoztat értük is. Jó lenne, hogyha ezentúl, amikor imádkozzuk ezt, és mondjuk ezt a kérést, akkor valahogy így tudnánk mondani, hogy mindezek a gondolatok ott vannak az emlékezetünkben, az agyunkban, és hogy tényleg gondolunk a többi emberre is, a körülöttünk élőkre is. Mondtam azt, hogy ez a kérés, mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, összekapcsolódik szorosan a következővel, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Annyira szorosan összetartozik ez a kettő, hogy megfigyelhetjük a szövegben, hogy eddig vesszőt találtunk az egyes mondat részek, vagy tagmondatok között, vagy pontos vesszőt találtunk. Itt viszont és szócska szerepel. Tehát így kapcsolódik a két kérés egymáshoz. Hogy a mindennapi kenyerünket add meg naponként, és bocsásd meg a mi vétkeinket, vagyis azt is mondhatnánk, hogy a mindennapi kenyerünket add meg, és a mi mindennapi vétkeinket bocsásd meg nekünk naponként. És ezzel azt hangsúlyozza Jézus Krisztus, hogy amennyire nélkülözhetetlen a mindennapi kenyér, annyira nélkülözhetetlen a mindennapi bocsánat is. Amennyire táplálék nélkül nem bírja sokáig az ember, mert szüksége van a szervezetének rá. Ugyanúgy kivész igazából a jó lelkület onnan, ahol ismeretlenné válik a bocsánatkérés és a bocsánatadás. Hogyha egy házasságban, családban, munkatársi közösségben vagy egyéb közösségekben megszűnik az emberekben a készség a bocsánatkérésre és a bocsánatadásra, akkor ott feszültségek támadnak, és adott esetben tönkre is megy az a közösség, ott a bomlásnak a jelei mutatkoznak, és nagyon sok példát látunk sajnos arra, hogy valóban szétesik az ilyen közösség. Jézus Krisztus tehát azt hangsúlyozza ezzel, hogy annyira fontos az, hogy bocsánatot kérjünk újra meg újra, amennyire nem tudunk meglenni kenyér nélkül. Otthon a templomunkban az igés táblák között van egy olyan tábla, talán emlékszünk rá, amelyen az az ige szerepel, hogy hiába is az embernek, hogyha az egész világot megnyeri, de a lelkében kárt val. Hát tulajdonképpen itt is erről van szó, és láthatjuk is, hogy sok helyen, ahol megvan a kenyér, ahol nem szűkölködnek az anyagiakat illetően, mondhatnánk azt, hogy hát akkor boldogok lehetnek azok az emberek, és sokszor nem azok, mégis hiányzik sokszor a szeretet, a békesség, és szétesnek családi közösségek. És mindez azért van, mert a bűn az elválaszt bennünket egymástól. Elválaszt bennünket egymástól, és ezért van szükség a bocsánatkérésre, mert a bocsánatkérés és a bocsánatadás az pedig újra összeköt bennünket. És talán egyetértünk azzal, hogy a szívünk mélyén igazából mindnyájan vágyunk erre, még a legkeményebb szívű ember is vágyik arra, hogy egyek lehessünk, hogy békesség legyen köztünk, csak éppen olyan nehéz sokszor kimondani azt az egy-két szót, amit ki kellene mondani ahhoz, hogy helyreállhasson a békesség. Mert hogy azért ennek ára van, és az ára az éppen ez, hogy szívből jövően tudjam kimondani azt, hogy bocsáss meg, és a másik esetben pedig tényleg őszintén szívből jövően tudjak megbocsátani. És pontosan ezt az árat olyan nehezen tudjuk megfizetni, mert sokkal inkább azt tesszük, ami könnyebb is tulajdonképpen, hogy a másikra mutogatunk. Tehát a másikat vádoljuk, hogy ő a hibás. Vádolja a házastárs a másikat, vagy a szülő a gyermeket fordítva, és tovább lehetne sorolni. Beszélgetésekből nagyon sok ilyesmit hallunk, hogy vádoljuk a vezetőinket. Szóval ez nagyon könnyen megy nekünk, hogy a másik a hibás. Mert így próbáljuk saját magunkat valahogy mentegetni, és ez azzal jár igazából, hogy nagyon könnyen eljuthatunk oda, hogy az önigazultságnak a gőgje alakul ki bennünk. Minél inkább mentegetőzünk, annál inkább megerősödik ez bennünk, és akkor eljuthatunk egy olyan pontra, ahol úgy érezzük már, hogy talán nincs is innen kilépés. A mi Urunk azonban mégis arra tanít bennünket, hogy van megoldás, és pontosan azért van ez a kérés is benne a mi atyánkban. Van megoldás, csak a megoldás az azzal kezdődik, hogy merjek szembenézni először saját magammal. Ne a másikra mutogassak, ne a másikat vádoljam, ne legyen ez, mint egy állarcszáz számomra, hogy elbújok a mögé, és a másikra mutogatok, hanem merjek szembenézni saját magammal. Erre bátorít bennünket Jézus Krisztus, mert hogyha szembe tudok nézni saját magammal, akkor sokkal könnyebb kimondani. A bocsánat kérő szavakat sokkal könnyebb megbocsátani is. És Jézus Krisztus ezért akarja azt, hogy az övéit, vagyis Isten gyermekeit az jellemezze, hogy tényleg nap mint nap oda tudnak borulni elé, és így kérik a bűneikre a bocsánatot, illetve kérik a segítséget ahhoz, hogy egymásnak meg tudjanak bocsátani. És azt gondolom, hogy ezt tényleg gyakorolhatnánk, mert igazából ehhez még időre sem nagyon van szükség, legalábbis arra, hogy nap mint nap, úgy esténként mondjuk, elcsendesedjünk egy kicsit Isten előtt, mert itt nem az időnek a hossza számít, a mennyisége számít, hanem sokkal inkább az, hogy őszintén a szívemből fakadjon és jöjjön föl mindaz, amit imádságban Istennek elmondok. És akkor helyreállhat bennem is a békesség újra, illetve akkor kapok erőt ahhoz, hogy meg tudjak a másiknak szívből jövően bocsátani. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk, tanított hát és tanít Jézus Krisztus így kérni most ezen a mai napon, és a mi mindennapi bocsánatunkat. Én kívánom azt, hogy ez valóban gyakorlattá váljék az életünkben, és így sokkal szebbé és tartalmasabbá váljanak a mi emberi kapcsolataink is az ő segítségével. Énekeljünk egy éneket, és aztán átadom Andrásnak a szót, mert gondolom, hogy a nap folytatásával kapcsolatban elmondja nekünk a tudnivalókat. 395-ös dicséretünket énekeljük el. Mind a három verszaka van? Mind a három verszakában.
Thank you.